aki idén lett volna 100 esztendős.
Felfedező. Szerdán 14 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
Jó estét kívánok! Babuth Zoltán hadtörténész, a Magyarságkutató Intézet munkatársa vagyok, a mai este házigazdája. Vendégeim a Nagykátai Honvéd Tüzér Hagyományőrző Alapítvány részéről Tóth Péter elnök és Kálmán László alelnök. És hogy miről is fogunk ma beszélgetni, hát nem másról, mint a Nagykátai Honvéd Tüzér Hagyományőrző Egyesületről, illetőleg a Nagykátai Honvéd Hagyományőrző Tüzérek csapatáról. Mit tudtok az egész kezdeményezésnek az előtörténetéről?
Jó estét kívánok! Hát gyakorlatilag ez egy összetettségre visszanyúló dolog lesz, mivel mi már a második generáció vagyunk az elnökségi részről. Gyakorlatilag az alapítónk Kápár Béla volt, 1998-ban alapította meg a tüzércsapatot, ekkor állt föl a hat fontos ágyunk.
Ugye ez egy elég hosszadalmas munkálatnak
a végeredménye volt. Így van, ez 4 év munkáját hordozza magában. Tehát 94-ben hadtörténeti múzeumban tett látogatásnál látta meg Béla bácsi azt a 6 fontos ágyút, amiről elmondta, hogy ő nem huszár lesz, hanem akkor tüzércsapatot alapít, és 4 évvel később akkor fel is állt a akkori országban az első 6 fontos tábori ágyúval, a Nagykátai tüzércsapat.
Milyen volt a fogadtatása a tüzéreknek?
Én gyerekszemmel tudom ezt még elmondani, gyakorlatilag én akkor még csak 11 éves voltam, de ott voltam az első alkalommal. Hát szabad, azt mondom, én szájtátva néztem, és utána még éveken keresztül azért azt tudom mondani, hogy minden év március 15-én vagy április 4-én, akkor a városi ünnepségeink voltak, egyfajta büszkesége és nagyon nyílt szemekkel néztem mindig a tüzércsapatot és a tüzéreket, illetve magát az ágyút. Talán már azt tudom mondani így visszatekintve, hogy oda vágyódtam, és valamilyen szinten céltudatosan is mentem ebben a történetben előre, és eltelt ugye ez a csekély mennyiségű pár évecske, és hát most ott vagyok, hogy ennek a tüzércsapatnak lettem az elnöke tavaly évben. Nagy büszkeséggel tölt el, egy álom, egy vágy,
egy feladat, megszabás tulajdonképpen.
Persze, egy jó kemény feladat.
Egy életcél.
Egy életcél, így van. Így
és Laci, neked milyen élményeid vannak az első ilyen rendezvényekről, ahol a Nagykátai tüzérek megjelentek?
Én is kisgyermekként láttam ezt, nagy szüleimmel mindig kilátogattunk ugye a tápjóbicskei csatát megnézni, azt a újrajátszást, a hadijátékot, valamint ugye mindig a Nagykátai rendezvényeket gyerek szemmel, gyerek fejjel, hogy hú, jó lenne majd egyszer katonai hagyományőrző lenni. Ennek ugye nyilván megvolt a menete. Szerencsések közé tartozhatunk, hogy volt egy nagyon jó történelemtanárunk az általános iskolába, Basa tanár úr, Basa László, ő működtetett egy hagyományőrző szakkört, valamint egy gyermekhagyományőrző csapatot, és már gyerekfejjel beléptünk ebbe, 12 évesen kezdtem, és így szocializálódtunk, így nőttünk fel, hogy a katonai hagyományőrzés az az életünk része. Nyilván gyermekként nekünk akkor ugye megvoltak azok a bizonyos foglalkozások, rendezvények, ami biciklitúrák, ami egy gyermeket leköt, és 16 évesen léptem be gimnazistaként a Nagykátai tüzércsapatba, az is már most 15 éve.
Basa tanár úr egyébként hogyan tudta a gyermekeket megragadni arra, hogy próbáljanak a katonai hagyományozással foglalkozni? Tehát hogyan szerettette meg veletek ezt a világot? Rendhagyó történelemórával, vagy múzeumlátogatásokkal?
Ahogy te is mondod, hogy múzeumlátogatások voltak, kirándulások voltak, biciklitúrák voltak. Mondjuk egy biciklitúra is tavasszal vagy ősszel az akkor olyan túraútvonalon volt kidolgozva, ahol több helytörténet dolgot, szobrot, emléktáblát vagy olyan területet érintettünk, és ugye így is a gyermekeknek, nekünk, a gyerekeknek tanította a helytörténeti ismereteket is. Nyilván azért egy 13-12 éves gyereknek meg maga a mozgás is egy nagyon jó dolog volt. Meg, hogyha katonai egyenruhában voltunk, akkor ugye egy kis szabályt, egy kis katonaságot is tanult az a fiatal. Valamilyen célunk nekünk a jövőbe azt, hogy az ő emlékét, az ő örökségét tovább vigyük. Most is vannak nálunk fiatal srácok.
Gyermekkorúak, így van. Basa tanár úrnál az év tulajdonképpen le volt fedve mindig programokkal, tehát eléggé gazdag volt a repertoár, és ezt minden évben meg is valósította, tehát az érdeklődés azt mindig fent tudta tartani, akár még én később idősebb fejjel is nagyon tudtam élvezni egy-egy utazást. Gyakorlatilag egy nagyon jó táptalaj volt a katonai hagyományőrzők részére. A tüzércsapat is nagyon hosszú időn keresztül tudott építkezni az ott felnővő, hát nevezzük a hagyományőrző katonákból, és ugye átléptek a tüzércsapatba. Ez ugye 2015-ig sajnos ugye Basa tanár úr távozásával ez úgy 2011-ben megszűnt, abban az évben hát közel 30 fő létszámmal rendelkeztünk. Minden évben volt újonc anélkül, hogy nekünk úgymond a kis ujjunkat meg kellett volna mozdítani, hiszen évek olyan visszamenőleg már foglalkoztatva volt, tehát nem volt idegen számára, csak korban ugye megnőtt, és hát akkor...
Nagyon jó pedagógiai érzéke volt a tanár úrnak, nagyon jó csapatépítő és ilyen közösségépítő tulajdonságai voltak, amit tényleg ilyen 15-20, 25-30 fős csapatot tudott koordinálni. Lehetett ez egy biciklitúra, tényleg egy kirándulás, vagy egy tavaszi hadjárat?
Igen, arra én is emlékszem még a korábbi időszakból, amikor voltam a tavaszi emlékhadjáratnak a különböző helyszínein, hogy a Laci bátyánk az elég rendesen komandírozta a rábízott kis csapatot, és ők valóban a katonai regulák szerint próbáltak engedelmeskedni a kiadott parancsoknak. És egyébként most hogy álltok utánpótlás szempontjából, hogy ugye tanár úr már nincsen közöttünk?
Az elmúlt évek elég nagy kihívások elé állította a csapatot újoncozás tekintetében, gondolva itt a covidos időszak, illetve hát a világváltozásainak következménye, fiatalság részéről az érdeklődés módosulása, nevezzük így.
Tehát nehéz őket kiragadni az internet világából.
Így van, tehát egy kicsit ugye a való életbe hozni őket. Uh-huh. Folyamatosan próbálkozunk, tehát minden egyes eseményt, vagy fesztivált, benne egy iskola látogatásra megragadunk toborzóként, és kadétprogramot is fenntartunk, ugye, ahogy előbb Laci is említette, most is vannak fiatalkorúink, frissek, tehát olyan szinten, hogy most nagyjából egy hete bújtak először bele a mundérba, illetve hát vannak régebbről való ifjoncaink is, de hát azok már szinte felnőtté váltak. Ugye 2-3 éve léptek be, és most már hát ugye igen, fiatal legények, úgyhogy hála az égnek azért van, de nem egyszerű. Másabb az érdeklődés, tehát például egy iskolai látogatásnál, hogyha kitelepülünk, tényleg viszünk azért bemutató anyagot, tehát akár az ágyút, tábori felszereléseket, kézi fegyverzetet, egyenruházatot, bármilyen módon, interaktív módon megfogni őket, hát inkább a lányzóknak az érdeklődését vonjuk magunkra, nem abból a szempontból, hogy meg milyen szépek és aranyosak vagyunk, hanem pusztán tényleg a katonai hagyományőrzésre való tekintettel nagyobb az érdeklődés. A lányok részéről.
Egyébként vannak nálatok leány tüzérek is?
Tüzérek nem. Mi azért kötjük az ebet a karóhoz, tehát tradicionális női szerepeket szeretnénk megtartani. Természetesen voltak annak idején is ugye kivételek a történelemben. Így nálunk is előfordul, hébe-hóba, de általánosságban véve a semmi kirekesztő mód szerint, tehát nem azért, mondjuk azt már, hogy te lány vagy, azért neked nem szabad fegyverrel játszani, pusztán azért, mert nagyon fontos feladatkörei voltak ugye a női nemnek is, és ez gyakorlatilag nem igazán van megjelenítve. Külföldi példát azért tudunk felhozni úgy, hogy ott a tábori kórház csatahelyszín szélére imitálva, eléggé látványos dolog tud lenni oda, hogy amikor a sérülteket ugye beviszik is ott, hogy ellátják őket, illetve hát a csata helyszíneken is megvan az a szerepkör, amit be tudnak tölteni. Próbáljuk is, amennyiben van női tagunk, akkor ezt a szerepet vele eljátszatni.
Ez egyébként egy nagyon dicséretes dolog szerintem a részletekről, mert hogyha az egyszerű látogató elmegy egy ilyen katonai hagyományőrző rendezvényre, például amikor a tavaszi emlékhadjárat valamelyik csata vagy ütközet helyszínét fölkeresi, hát bizony azért el kell mondani, hogy a lovasok között nagyon sok a szebbik nem képviselője. És azért, hogy a huszárruhában persze szemegyögyököttetőek a leányok, de hát az a helyzet, hogy a jóisten őket nem huszárnak teremtette. Mert hogy ebből is adódison is az, hogy most már egyre kevesebb fiatal legényke jelentkezik, akár a gyalogos, akár a lovas hagyományőrzők körében. Ebből látszik, hogy a lányok azok próbálják most már átvenni az irányítást gyakorlatilag itt a katonai hagyományőrzés terén is. De arról nem beszéltünk például, hogy azért nem csak 1848-49-el foglalkoztak, hanem ugye van még több korszaka is a magyar történelmnek, amelyet ugye egyenruházat és fegyverzet szempontjából is meg tudtok jeleníteni. Melyek ezek?
Az egyik, ami még a 48-as korszakhoz kötődik, 3 éve avattuk föl, a csapatunknak van az 5. Bervardó tüzérezred egyenruhája. 1848-ban a Pákozdi csatán is magyar oldalon is küzdött. Nagyon sok bervardós tiszt volt, aki tevékenyen részt vett a honvéd tüzérek kiképzésébe. Mi ennek az ezrednek az egyenruháját elkészítettük, valamint ugye első-második világháborús korszakhoz is vannak egyenruháink. A második világháborús korszak készült el előbb, 2003-ba, első világháborús pedig 2006-ba.
Tehát mind az első, mind a második világháború esetében van saját löveganyagotok is.
Nincs, sajnos nincs. Első világháborúshoz egyáltalán nincs. A második világháborús korszaknál volt nálunk egy ZIS löveg, ő most már sajnos nincs nálunk, de van egy fejlesztési projektünk, amit hogyha sikerül pályázati úton idén megvalósítani, az egy 120-as aknavető lesz, amit 43-tól ugye a tüzérséghez vezényeltek, azt szeretnénk akkor majd.
Gyakorlatilag ez ilyen 90%-os elkészültségű projektünk már, úgyhogy reményeink szerint hamarosan tud debütálni is.
És ez látványos is lehet, mert ha jól emlékszem, a második világháborús katonai hagyományozók körében nem nagyon vannak aknavetők.
Hát inkább ilyen kisebb gyalogsági aknavetők vannak, talán egy vagy két csapatnak, vagy ilyen gyűjtőnek vannak meg ezek a aknavetők, ez a 120-as aknavető. Ugye ezt mint a Magyar Honvédség, mint a Német Hadsereg, mint a Szovjet Hadsereg használta. Ami még esetleg így kiemelendő, ugye a második világháborús korszakunknak az egyik legfontosabb eseménye az a Doni túra, Doni emléktúrák. Ha lehetőségünkhez szerint minden évben csatlakozunk, vagy valamelyik túrához, vagy nagyon sok saját házi túrát is szerveztünk, ami ugyanúgy az emléktúráknak a része volt. Első világháborús kapcsolataink meg kiemelkedően jók. Vannak lengyel tüzércsapattal is egy nagyon jó baráti kapcsolatunk, és már közel 20 éve járunk ki Olaszországba. Ilyen,
ugye ez is K.P.A. Bira bátyámnak köszönhető, mert ugye ő kezdte az első világháborús korszakot ugye komolyabban kutatni.
Volt az innsbrucki lövészcsapattal volt egy baráti kapcsolatunk, és ott találkoztunk Eik Tamárióval, ő akkor volt ott az olasz konzul, és akkor mondta Béla bácséknak, hogy én titeket kiviszlek jövőre Olaszországba. És meg is jött a meghívó, 2007-ben voltak elsőnek a Vicenza tartománybeli Tonezza del Cimone településen, ott maga a Cimone hegyen volt egy több éves állóháború, ami a hegybe robbantásával tudott tovább haladni, maga a front, és ugye ott a hegy környékén van rengeteg katonai temető, és ott minden évben hatalmas nagy emlékceremónia van. Példaértékű az olaszoknak az emlékezeti munkássága, amit ők ott csinálnak. Ilyen már rég felszámolt, 30-as években felszámolt kisebb katonai temetőket ők újjáépítik. Fényképek alapján az eredeti helyen ők fölépítik ezeket az emléktemetőket, úgyhogy ott már egy katona sincs, ugye mindet elvitték ilyen nagy osszáriumokba, a csontokat. Ugyanez van a Tonezza del Cimonei településen is, és úgy hívják az osztrák-magyar katonai temetőt, hogy a megbékélés parkja. És hatalmas nagy ceremónia van ott, Szent Misével példaértékű.
És egyébként a vendéglátók azok hogyan viszonyulnak a magyar katonai hagyományőrzőkhez?
Nagyon jó barátok vagyunk. Tényleg azért már itt idén közel 20 éve járunk hozzájuk, ők is jönnek hozzánk.
Tavaly évben például pont így a hadjárat idejére, tápjubicskei ütközetnek az idejére voltak jelen. Kirándulás is volt tőle szervezve, tehát úgy próbáltuk azért kis hazánk kincseit prezentálni számukra. Gyakorlatilag Laci volt ennek a koordinátora. Átfedésben ugyan én a bicskei eseményekben vettem inkább jobban részt, ott a feladatokat ugye megosztottuk, de amikor kijöttek oda is, megnézték egyrészt, másrészt a tábori életben is részt vettek. Hihetetlen, igazi olaszos temperamentummal, de igazi a vidámabb részén nagyon élvezték az egészet, és tényleg abszolút jó volt őket látni abban a formában, hogy közénk álltak, beszélgettek, daloltak, úgy, ahogy annak rendőre módja szerint kell lenni. Hát az egy nagyon jó esemény volt, jó volt így viszonozni részükre a kinti. Hát tulajdonképpen általában ugye mi szokott lenni, hogy tenyerén hordozzák a hagyományőrzőket.
Igazi olaszos temperamentummal.
Igen. Hát így van. Meg a másik, ami nagyon nagy mérföldkő volt a két egyesülettel, vagy a két csapattal inkább, az még, hogy voltak kint a Béla bátyámék egy magyar csapattal, ugye a tüzércsapat kiegészült még civilekkel, és fönt a Pasubió hegyén az ott lévő 2000 méter magasságban lévő katonai temetőt újították föl, akkor ezek az olasz tartalékos hagyományőrzők, és a Béla bácsék kimentek dolgozni, ott voltak több mint egy hetet 2000 méter magasba, és akkor ugye a Béla bácséktől is megkérdezték, hogy hát miért jöttetek el, hát olasz katonai temetőt akartok ti felújítani, és akkor ugye hát nyilván ez egy gesztus volt, ők is gondozzák és felújítják az osztrák-magyar temetőket, persze. Akkor mi miért nem mennénk ki nekik segíteni a olasz temetőt felújítani, valamint még egy erődbe is voltunk, azt is ilyen tatarozási, takarítási munkálatokat végeztünk ott is közel egy hetet.
Ha minden igaz, ilyenektek vannak saját rendezvényeitek is, például a Kókáért én is egy jó pár alkalommal megfordultam már a Hősök napja alkalmából rendezett nagykátai emlékünnepségeken példaértékű spárját ritkítja a maga nemében.
Gyakorlatilag az idei évben is terve van. Egyébként még ez Béla bácsinak a projektje, úgyhogy az idejében is reméljük, hogy hasonlóképpen az előzőekhez képest. ismét vendégül láthatunk, ezt már veheted meghívást.
Köszönöm szépen.
Így megelőlegezve, de természetesen majd hivatalos formában is. Hát ezt igyekszünk fenntartani, tehát minden évben. Gyakorlatilag ugye magába von egy szentmisét, illetve az első és második világháborús emlékhelyeknél beszédek elhangoznak, műsor van, illetve hát ugye katonai tiszteletadás mellett koszorúzással.
Azt viszont de én is tapasztaltam gyakorló hadtörténészként, hogy a Hősök napjának a rendszerváltoztatás időszakában volt nagyon nagy pozitív visszhangja. És az idő előre haladtával az érdeklődés azért kezdett el csökkenni, mert ugye egyrészt azok, akik katonák voltak a második világháborúban, tehát magyar király honvédek, azok már ugye eltávoztak a legfelsőbb égi hadúrnak a hadseregébe, másrészt ugye azok is már egyre kevesebben vannak, akik gyerekfejjel átélték volna a háborús időszakot, tehát most már csak ezeknek a honvédeknek a gyermekei, vagy éppenség az unokái, hogyha eljönnek ezekre a megemlékezésekre, de azért nagykártán még mindig szép számmal jönnek el.
Igyekszünk promotálni, és ez minden platformot megragadni, illetve hát a modern világnak köszönhetően minden olyan
közösségi platformokon, igen.
Megjelentetni, illetve hát olyan formában, ami a jelenkornak a kritériumainak megfelelését felkelti talán az érdeklődést.
És említettél egy Tápió Bicskét. Ugye ott is nektek külön táborotok van.
Így az
van.
A másik nagy rendezvényünk.
Így igen. Van, ez gyakorlatilag 14 évre nyúlik vissza, ugye az idejében van a 14. Hát ez úgy indult, hogy megvívtuk magát az ütközetet, és hát utána mi legyen, hogy legyen, hát nem menjünk már még haza, hát most eddig annyira vártuk, készültünk, hát maradjunk kint még a helyszínen, így éjszakában nyúlóan. Aztán végül is akkor még egy darab rajsátorral az ágyú alá húzva, padok befektetve, és aki kimaradt, akkor azokon letettük meg az ágyunkat, és akkor kimaradtunk, ott aludtunk. Hát ez annyira jó sikerült, ugye első alkalommal az a jó kényelmes fapadon feküdni, hogy akkor következő évre már készüljünk rá jobban. Oda nőtte ki magát, hogy a tavalyi évben már országosan meghirdetett esemény volt. Közel 100 fő volt már jelen, idén pedig még nagyobb volumenre adtuk a fejünket, úgyhogy, és ez most már 3 napot örel fel.
Értettétek, hogy ti a katonai hagyományőrző mozgalomban a második generációt képviselitek. Azért ti már szerintem más szemmel látjátok a katonai hagyományozást, mint ahogy az egykori ősatyák elkezdték ezt a nagyon nehéz és küzdelmes ösvényt kitaposni. Talán röviden úgy lehet összefoglalni, hogy nagyon szép dolog a lelkesedés, de azért valahogy előre kell vinni a hagyományőrző mozgalmat, a katonai hagyományőrző mozgalmat, és ugye ti is ebben inkább a szakmaiságot próbáljátok képviselni.
Gyakorlatilag igen, tehát ahogy indult a katonai hagyományőrzés 90-es évek elején, ugye még a akkori időszak rányomta azért a bélyeget, a szokások másabbak lettek már a mai világban, és most már azért a szakmaiság kezd utat törni magának jobban, tehát a minőségibb hagyományőrzés meg is élni az akkoriaknak az élet útját. Ebbe beletartozik az, hogy alakiságot, fegyverismeretet, szokásokat, tábori körülmények közötti viselkedésmódokat, feladatkiosztásokat, tehát mindent úgy, mintha akkor lennénk, és hogy ekkor felejtsük el a modern világot. Tehát én ilyenkor már mondjuk pont a bicskei résznél sajnos nem tudom megtenni azt, amit régebben csináltam, hogy ilyenkor egy hétre én a telefont ki is kapcsoltam, de most már így szervezőként sajnos azért sűrűn csörög, de jó volt ettől elállni, hogy a modern világot ki tudtam zárni az életből, és teljes átszellemülésség volt arra kis időre, és gyakorlatilag ugye ez viszont hozzátartozik, ne csak egy fals dolog legyen, ebben mindig fejlődni és tanulni kell. És így, hogy felnövekszik tulajdonképpen egy második generáció már, sőt már lassan a harmadik is itt lesz. Itt már másabbak az igények, gondolatok, mint szervezői szinten is, meg az elvárások nézői szinten, illetve támogatói szinten is.
Talán még nekünk annyiból könnyebb a munkánk, hogyha mondjuk most van egy fejlesztési projekt, akkor ugye az internet segítsége nagyon nagy dolog, hogy nem kell mondjuk Pécsbe hadilevéltárba utazni, nagyon sok ilyen szabályzat, szakrajz van digitalizálva.
Igen, és nyilván, hozzá tudtok férni.
És hogy mi abból már tudunk dolgozni.
Katona szerencsét kívánok a továbbiakhoz.
Köszönjük szépen a meghívást.
A mai vendégeim a Nagykátai Honvéd Tüzér Hagyományőrző Alapítvány részéről Tóth Péter elnök és Kármán László alelnök volt. Akikkel, nem másról, mint az előbb említett Nagykátai Honvéd Tüzér Hagyományőrző Alapítvány tevékenységéről és működéséről beszélgettünk. Köszöni figyelmüket az este mai házigazdája, Babuc Zoltán hadtörténész, a Magyarságkutató Intézet munkatársa és a Szilvásvárad Állami Ménesgazdaság címzetes ménesköri tanácsosa. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most pedig a Nagyok című portréműsor következik itt a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
A mikrosebészettel a világűrig jutott, hiszen a Hunor Magyar űrhajós programban a hosszú távú űrutazás szemészeti hatásaival is foglalkozott. Amikor a mikrogravitáció hatására látásromlás lép fel az űrhajósoknál, a szemcseppek alkalmazása nehézkes, éppen a gravitáció hiánya miatt. Ezért tudós társaival egy kisméretű inzertet fejlesztett ki, amely a szembe helyezve feloldódik a szaruhártya felszínén. Mindeközben a hagyományok is fontosak a számára, már ami alma máterét, a Semmelweis Egyetem szemészeti klinikáját illeti, amely 1908-ban költözött a Mária utcába. Irodájában ott függ a falon a klinika akkori igazgatójának, dr. Grósz Emil professzornak a portréja, az épület felújítása során pedig az eredeti padokat restauráltatta a nagy előadóban, ezzel is hozzájárulva a hely szellemiségének megőrzéséhez. Köszöntöm Önöket, Hegyesi Gabriella vagyok. Vendégem az idén Széchenyi díjjal kitüntetett dr. Nagy Zoltán Zsolt szemészorvos, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, klinikai igazgató, egyetemi tanár. Szokták mondani, hogy a szem a lélek tükre. Egy szemész professzornak mit jelent ez? Vagy hogyan kötődik hozzá, hiszen ön a szem fiziológiás állapotával foglalkozik?
Hát igen, a mi dolgunk a látásnak a javítása, megőrzése, és hát a látásromlással kapcsolatos szövődményeknek a tulajdonképpen a kivédése. 5 éves egyetemi hallgatókoromban határoztam el, hogy ez is azon szakmák körében a sebészi szakmát szeretem mindenképpen választani, amit tulajdonképpen nagyon szívesen végeznék, és hát az akkori szegedi szemészeti klinika igazgatója, Süveges professzornő meghívott egy beszélgetésre, aki nem régen került akkor oda kinevezésre a klinika igazgatójaként, és én nagyon perspektívikusnak ítéltem ezt a beszélgetést. Egy dinamikus személyiség volt, kiválóan operált, jó szervezőkészsége volt, és kértem valamennyi gondolkodási időt, és aztán úgy gondoltam, hogy ide hívnak, ide úgy hívnak, hogy tényleg van benne egy kibontakozási lehetőség, és